Kezdjük ezzel a címmel, kifejezéssel, ami olvasható volt az Indexnek egy cikkében, hogy szó invázió van Magyarországon és a környező országokban. Ezt a kifejezést mennyire látja helytállónak?
Hát egy elég érdekes kérdés az, hogy egy-egy rovar tömegszaporodásnál mennyire beszélhetünk invázióról. Biológiai berkekben invázióról akkor beszélünk elsősorban, amikor egy másik területről, másik földrészről bekerült valamilyen élőlény, legyen az növény, gomba, rovar vagy bármiféle más állat, tömegesen elszaporodik valahol és tömegesen jelenik meg. De igazából a hétköznapi életben nagyon gyakran a honos, nálunk korábban is előfordult állatoknál is beszélünk inváziószerű megjelenésről, mikor nagy számban, nagy tömegben jelennek meg. Erről el lehet szakmailag vitatkozni. Biztos, hogy az, hogy szóinvázió, az nagyon jól hangzik, és abból a szempontból igaz is, hogy óriási tömegben jelennek meg esetenként ezek a bogarak ezeken a területeken.
Én akkor maradok a tömeges jelenlét kifejezésnél.
Ez jobb.
Köszönöm. Van Magyarországon tömeges szó jelenlét?
Még van, vagy már van, is igazából, tehát európai lucfenyvesekben, ami azért elég jelentős kiterjedését és jelenlétét, értékét tekintve is. Az utóbbi években igen nagymértékű volt a szúbogarak elszaporodása, és ennek megfelelően a fák, az erdők pusztulása is. Ehhez képest a magyarországi történések nagyon picik, tehát sok nagyságrenddel kisebbek. Csak összehasonlításként mondanám, hogy itt ugye a különböző országokban ilyen 10 milliós köbméteres fapusztulásról vagy fakitermelésről van mindig szó. Magyarországon az éves fakitermelés összesen 8 millió köbméter körüli, tehát ehhez képest, tehát az európai mérték nagyon nagy, a magyarországi ennél azért jóval kisebb. De azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy még a lucfenyő például Magyarországon korábban nem is domináns volt, mert 1,4%-a volt a hazai erdőknek, azért több helyen Nyugat-Dunántúl, északi középhegység fordultak elő lucosok. Hát ez már erősen lecsökkent néhány száz hektár területre csupán, tehát az akkori közel 30 ezer hektárból lett néhány száz hektár, és ez is folyamatosan fogy tovább, tehát egyre kevesebb lucfenyvesünk van, ha így nézzük, és ez elsősorban a szúbogárnak, illetve azon belül kész szúfajnak köszönhető. De nem csak a lucfenyőn vannak ilyen problémák, hanem a többi hazai fenyő is, fekete fenyő, erdei fenyő, néha még a vörös fenyő is, vagy akár a jegenye fenyő is találkozik ilyen szúbogaras problémával, bár ott a mérték nem ilyen jelentős. Tehát míg a lucfenyvesben ténylegesen elsősorban a szúbogár az, amelyik a végső lépést, vagy a végső lökést megteszi, hogy elpusztuljon az adott fa, addig a másik fenyőknél ez kevésbé lényeges. Illetve azért azt is tudni kell, hogy a magyarországi erdők jelentős része az lombos fafajból áll, tölgyekből, nyárakból, bükkből, akácból, meg sok minden másból, ahol a szúbogarak jelentősége talán kisebb, legalábbis ami az élőfát illeti. A kitermelt fanyag az egy másik történet. És talán még itt a legelején azt is ki szeretném emelni, hogy a köznép vagy a köznyelv nagyon sok bogarat illet a szúbogár névvel, azokat is, amik igazából rendszertanilag nem tartoznak oda, tehát a kopogóbogarak, álszuk és egyebek. Itt azért akarom én ezt kiemelni, mert a valódi szúk azok élő fához kötődnek, tehát ahhoz az kell, hogy legyengül, de élő fa, vagy közel élő fa, vagy frissen kitermelt fa legyen. A többiek, a kopogóbogarak, azok viszont a kitermelt faanyagot, tehát a beépített faanyagot, a fából készült bútorokat, berendezéseket, azokat szeretik, és azokat rágják. Ez azért lényeges különbség.
Igen, most ahogy ezt így mondta, rögtön eszembe jutott egy régi templompad, például az egy elég klasszikus probléma a templomban.
Igen. Igen, igen.
Megbeszéltük, hogy mi nem szúbogár, de amit ténylegesen szúnak tartunk, az arról mit lehet tudni erről a rovarról? Mekkora ez a rovar? Hogy néz ki? Milyen életmódot folytat?
Ezek igazából igencsak apró termetű bogarak. A legnagyobb hazai szúbogár is 8 mm körüli, és a világon sincs egy centinél nagyobb szúbogár. A legkisebb meg fél milliméter nagyságú, tehát inkább az apró termetű bogarakhoz tartoznak. Életmódjukat tekintve két nagy csoportjuk van, az egyik, amelyik a kérekben költ, tehát a fák kérge alatt. Ezek igazából a fa életét tekintve a veszélyesebbek, mert ezek elrágják, vagy hát abban a szintben fejlődnek ki az úgynevezett kambiális zónába a kéreg alatt, amivel megszakítják gyakorlatilag a netkeringését a fának, és ezért pusztul el a fa, mert gyakorlatilag a törzsén körbe megszűnik a vízszállítás, és ezért pusztul el maga a fa. A másik csoportjuk pedig a fa fában, benne a faanyagban, benne a fa testben fejlődik. Ez egy érdekes csoport abból a szempontból ez utóbbi, hogy ők viszont nem a fa anyagát fogyasztják, hanem visznek magukkal gombákat, ilyen kis gombaspóra zsákba, mindegyik bogárnál van egy ilyen kis zsák valahol a test valamelyik részén, és ezeket a gombaspórákat teszik ki, vagy rakják ki a frissen rágott fa felületre, és ezek a gombákat elkezdenek növekedni, és a gomba micéliummal, ezzel a gomba fonál tömeggel, ami ott keletkezik, azzal táplálkoznak a bogarak is, meg a kifejlődő utódok, az álcák is. Tehát az előző csoportnál, a kérekben fejlődőknél az a probléma, hogy esetenként elpusztítják a gazdanövényt, nem minden esetben. A fában költők meg igazából azért problémásak, mert a faanyagot teszik esetenként tönkre. Ez mondjuk a tűzifánál nem annyira nagy baj, mert legfeljebb hamarabb elég, amit betesz az ember a kályhába, de mondjuk értékesebb faanyag választékoknál, amiből bútort, hordódongát vagy furnét készítenének, ott azért ez jelentős probléma, és az jelentős értékvesztést okoz. Tehát ez a két jelentős csoportja van igazából a szúbogaraknak.
Egy nyelvtani kérdés jutott még eszembe, hogy a szúnak a többes számát azt hogy helyesen
mondani? Hát, én próbálom mindig kerülni, és mindig azt mondani, hogy szúbogarak. Mert ez a szúk, hát igazából a szúk így is megfelel.
Ezt majd egy nyelvész interjúval nem tudom megkérdezni.
Igen,
közelebb.
Igen.
Jó, még annyit a szúbogarakról, én is átveszem ezt a terminust, hogy van-e természetes ellensége Magyarországon?
Van, nem csak Magyarországon, több helyen van. A legfőbb természetes ellensége az úgynevezett szúfarkasokból kerül ki, ez ugye elég horrorisztikusan hangzik, és a valóságban is az, mert ezek szúbogaraknál olyan kétszer-háromszor nagyobb méretű bogarak, amik egyrészt a bogár maga is a fák kérgén szúbogarakra vadászik, és hogyha elkap egyet-egyet, akkor azt elfogyasztja, naponta akár többet is, tehát ilyen egy-két tucatnyi bogarat is elfogyaszt. Az álcái pedig a szúbogarak meneteibe próbálnak szúbogarakat fogyasztani, tehát azok is, ha így nézzük, hatékonyak. Itt az az egy probléma van, hogy a szúbogarak legtöbb fajának, főleg a kárt okozó fajoknak 2-3 nemzedéke van egy évben, a szúfarkas meg 2 évig fejlődik. Tehát jóval lassabban tud fejlődni, ennek megfelelően jóval lassabban tud alkalmazkodni a növekvő szúbogár számhoz, és ezért nem igazán hatékonyak. Ezen kívül még vannak egyéb parazitoid fajok, amik a szúbogarakban fejlődnek ki, fürkész darazsak közül kikerülő jó néhány faj elsősorban, de általában ők is már csak utána futnak, vagy utána kullognak a szúbogarak elszaporodásának.
Nem lehet valahogy segíteni mondjuk a szúfarkasok, vagy a bármelyik másik ilyen természetes ellenségnek a szaporodási körülményeit, az életciklusát, nem tudom, valahogy, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni a kártevők ellen?
Vannak erre kísérletek, több is, akár ha maradunk a szúfarkasnál, próbálták tenyészteni a szúfarkast, és kiereszteni őket, hogy akkor az vajon milyen hatással bír, vagy van egy másik csoport, az szúvadászok, azok a hivatalos magyar nevük, őket is tenyésztették viszonylag nagy számban, és van, ahol azt mondják, hogy megfelelő hatékonysággal bírnak a szúk ellen, de igazából a lucfenyőbe fellépő kártételnél még ez sajnos nem értékel. Tehát próbálkoztak ilyesmivel, illetve jelenleg is próbálkoznak, de nem nagyon sikerül. Amit lehet viszont tenni, és azt szerintem valamennyien érintett ország teszi, az két dolog. Egyrészt, hogy ha van ilyen megtámadott fa, akkor azt a lehető leghamarabb célszerű kitermelni és elvinni a területről, hiszen azzal az ember a bogarakat is elviszi. Persze ez csak akkor ér valamit, ha nem csak 100 méterrel odébb visszük, hiszen a bogarak több kilométer tudnak repülni, tehát ez csak akkor igazából hatékony, ha a kitermelt faanyagot utána fel is dolgozza az ember. A másik, amit szintén azért elterjedten alkalmaznak, ezek a szúbogarak illatanyagokkal, feromonnal kommunikálnak egymással, amit azonosítottak, elő is állítanak, már kereskedelmi forgalomban is lehet ezt kapni, és ezt felhasználják csapdázásra, és óriási tömegbe is be lehet igazából fogni a szúkat. Itt talán annyi a probléma, hogy lehet, hogy befogjuk a szúbogarak 95%-át, de az a maradék 5% is néha elegendő ahhoz, hogy további kárt okozzon.
És aztán, mint ahogy az előbb már megtudtuk, gyorsan is szaporodnak, tehát az utánpótlás is könnyű akkor.
Igen.
Visszatérve oda, hogy a szúfarkasokat megpróbálták tenyészteni, aztán kihelyezni a természetbe, mondjuk ők nem okozhatnak ismét problémát? Tehát, hogyha túl sok szúfarkas van, az például nem okozhat más problémát az erdőkben és a fákon?
Én azt mondanám, hogy nem. Tehát a szúfarkas az csak szúbogarakkal táplálkozik, vagy legalábbis jelentős mértékben szúbogarakkal táplálkozik, az a fő tápláléka, más nem nagyon fogyaszt. Hát ha elfogynának a szúk, akkor nem fog átváltani nagy valószínűséggel más rovarfajra, hanem akkor lecsökken az egyet száma, és kevesebb lesz belőle, ennyi biztos, de nem, szúfarkasok nem fognak semmiféle problémát okozni az erdőbe, ez biztos.
Mondhatjuk azt, hogy Magyarországon a fenyőknek a legnagyobb ellensége a szúbogarak? Tehát vagy ez egy összetett probléma, és amúgy is veszélyben vannak a fenyők, vagy a lucfenyő kifejezetten, és egy összetett ok miatt szorult vissza Magyarországon a lucfenyők állomány.
Általában igaz az erdők egészségi állapotára, hogy nagyon ritkán okolható egy faj, akár gomba, akár rovar, akár más, egy adott fafaj visszaszorulására, sokkal inkább jellemző, hogy ez egy összetett probléma. Ebben az esetben az alapkiindulási probléma az, hogy a hazai fenyvesek legyengültek, főleg a lucfenyvesek. Ennek egyik oka az, hogy alapvetően nem honosak nálunk, tehát magasabb hegyvidéki területek az igazi előfordulási helye. Ennek megfelelően a környező országokban, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, mindenhol van hegyvidéki területeken, ilyen 800 métertől 1400 méterig, hát ebből Magyarországon viszonylag kevés van. Így eleve jobban kitettek mindenféle környezeti hatásnak. Ehhez társul még az utóbbi évtizedekben tapasztalható klímaváltozás is, ami alapvetően a magasabb hőmérséklet, alacsonyabb csapadékkal jár, ami előnyös a rovaroknak, hiszen ők jól tudnak szaporodni, hátrányos a fáknak, mert nem tudnak megfelelően védekezni. Fenyők esetén alapvetően a védekezés alapeszköze az a gyantatartalom, amivel gyakorlatilag meg tudják fullasztani a befurakodó bogarakat. Tehát visszatérve a kérdésre, ez egy komplex probléma.
Most, hogyha nem csak a lucfenyőkre gondolunk, meg előre tekintünk, akkor mi várható a hazai fenyvesekkel? Még inkább vissza fognak szorulni? Akár a szúbogarak, akár a klímaváltozás miatt? Tehát, ha most így egy klasszikusan egy fenyvesre gondolunk, akkor az nem egy ilyen nagyon meleg országra gondolunk, és egyre úgy tűnik, hogy melegebb lesz Magyarországon.
Valószínűleg a fenyvesek összterülete az csökkenni fog és vissza fog szorulni, de nem fognak eltűnni. Lehet, hogy nem nagyon lesz lucfenyves, illetve csak a korábbi elegyetlen, viszonylag nagy kiterjedésű lucosok, amik néhol hegyvidéki területen előfordultak, azok eltűnnek, esetleg elegyes formában azért ott maradnak, hiszen ha csak itt a nyugat-dunántúli részt nézzük, itt a legtöbb esetben a lucfenyő magától felújul, tehát ez azért azt is mutatja, hogy valamilyen szinten jól is érzi magát. Tehát átalakul olyan szinten a fenyőerdő, hogy az elegyetlenből inkább elegyes lesz. Kevesebb lucfenyő, de a másik, vagy a többi fenyő fafajok, mint a vörösfenyő, vagy elsősorban az erdei, meg a fekete fenyő, lehet, hogy csökkenni fog annak is a területe, de hogy eltűnni nem fog, az biztos, hiszen van jó néhány olyan terület, ahol ezek jól érzik magukat, és jól tudnak növekedni mindenféle klímaváltozás és egyéb probléma miatt. Igazából a fenyőket sem lehet egy kalap alatt kezelni, így a szúbogarak szempontjából sem.
Melyik azok a területek egyébként, ahol ki hosszú távon úgy tűnik, hogy jól érzik magukat Magyarországon a fenyvesek?
Hát a pinuszfélék, az erdei meg a fekete fenyő a pionír fajokhoz tartozik, tehát azokon a területeken, ahol a talaj tápanyagban viszonylag szegény, alacsonyabb a humusz tartalma, és más fafajok nem nagyon tudnak rajta első körben megtelepedni. Ilyen például a Duna-Tisza közén is azért van jó néhány ültetett erdei és fekete fenyő, de a hegy és dombvidéki területeinken is azért jócskán van ilyen, hiszen akárha Nyugat-Dunántúlt nézzük meg, megint őrségi erdei fenyves az egy tipikus erdőállomány típus, és az biztos meg fog maradni. De a Bakony oldalából a fenyőfűi ősfenyvesről is beszélhetünk, de ugyanilyen helyek vannak azért az északi középhegységben is. Talán annyi hozzátartozik, hogy azért az erdei fenyő valamilyen szinten honos nálunk, a lucfenyő ugye vitatott, a fekete fenyő meg igazából nem, tehát az egy mediterránabb faj, ami persze kérdés, hogy lehet, hogy ebben az esetben, tehát a klímaváltozás esetében inkább előny, hiszen jobban bírja, vagy jobban ellenáll talán a klímaváltozás hatásainak, bár ez is azért kérdéses, hiszen lehet, hogy nálunk előfordulnak olyan problémák, nem csak szúbogarakra gondolok, tehát nem csak rovarokra, hanem esetleg kórokozók, amik a fekete fenyőn például elég gyakoriak.
Kis fogalommagyarázatra kérném, még itt az elmúlt percekben mondott ilyen szavakat, ezek pontosan mit jelentenek, hogy egy fenyő felújul, illetve hogy elegyes Egy fenyő.
Jó, hát a fenyő felújul, arra gondolok, hogy tehát a lehulló tobozokból, illetve hát a tobozokból kihulló magok kikelnek, és gyakorlatilag úgy, hogy fölötte ott áll az idős öreg erdő, megjelenik az újulat, tehát a fiatal egy-két éves fák, és ebben az esetben, ha az ember letermeli fölülük az idősebb erdőállományt, akkor ugyanaz az állomány maradott, tehát megújul magától, felújul magától. Ezt jelenteni.
És az elegyes?
Az elegyes pedig azt jelenti, hogy nem egy fafajból áll egy adott terület, bármilyen pici vagy bármilyen nagy is ez, hanem vagy mozaikos formában, vagy inkább a domborzati viszonyokat, vagy a klimatikus viszonyokat valamilyen módon követően, tehát mondjuk más fafajok állnak a patak melletti völgyben, mondjuk éger és társai, és akkor ahogy halad föl az ember a déli domboldalon, más fafajok, meg az északi domboldalon más fafajok, és ezek egy ilyen elegyessége, tehát többféle fafajból áll egy erdőrész. Tehát amikor az ember oda megy és körülnéz, akkor nem csak egyféle fát, egyféle fafajt lát, hanem többfélét is. Igazából ez, ha így nézzük az erdő szempontjából, az erdővédelem szempontjából is lényeges és fontos, hiszen az elegyes többkorú fák azok jobban ellenállnak mindenféle károsítónak, kórokozónak, talán még a klímaváltozásnak is, hiszen ellenálló képességük azért jobb.
Köszönöm, mint az előbb említette a területeit az országnak, ahol vannak fenyvesek, meg valószínűleg maradnak is. Köztük említette az őrséget, erről meg eszembe jutott, hogy azon a vidéken, meg nagyjából az országnak azon a részén vannak főleg ugye telepített fenyőültetvények, amiket aztán karácsonyfának termelnek ki a tulajdonosai. Ezeket a fenyőket mennyire érinti mindez, amiről beszélgetünk? Akár a szúbogarak jelenléte, akár a klímaváltozás, vagy ők védekeznek, permeteznek is, azokat nem érintheti ezek a problémák.
Igazából szúbogarak ellen permetezni nem nagyon van értelme, hiszen nagyon rejtett életmódúak, benne élnek vagy a kérekben, vagy a fában. Tehát ahhoz, hogy oda bármiféle növényvédőszer bejusson, egyrészt nagyon nagy mennyiséggel, nagyon nagy hatóanyaggal, meg nagyon környezetszennyező hatóanyaggal kéne eljárni. Ebből a szempontból a fiatalabb fák, mint például a karácsonyfa telepek azért védettebbek. Ennek az az oka, hogy a fiatal korú fákban nem nagyon, vagy ritkábban fordulnak elő szúbogarak, illetve csak kevesebb faj. Tehát ha a lucfenyőnél maradunk, ott például egy szúfaj marad csupán, amelyik a fiatal fákat néha-néha elkapja, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azért az ilyen karácsonyfa telepeken szoktak növényvédő kezelést alkalmazni, akár rovarölőt, akár gombaölőt, hogy megfelelő minőségű karácsonyfákat tudjanak aztán értékesíteni. A többi karácsonyfa fajtánál, tehát a Normand jegenyénél, vagy ezüstfenyőnél ez azért kisebb probléma szokott lenni. Tehát nem a szúbogarak elsősorban ott a problémák, hanem az egyéb olyan károsító korokozók, tehát rovarok, gombák, amik a tűket támadják elsősorban, tehát a végén a fának a kinézetét rontják, és ennek megfelelően az eladhatóságát.
És még egy jut eszembe így a fenyőkkel kapcsolatban, hogy most az elmúlt néhány hónapban sokat lehetett hallani Magyarországon is arról, hogy fákat kellene ültetnünk, és kormányzati program és ígéret is van arra, hogy lesz erre lehetőség. Ön szerint fenyőket azt érdemes-e telepíteni, vagy ez egy nem jó út?
Az országfásítási program az mindenképpen jó abból a szempontból is, hogy nem csak azért, mert emeli az ország erdősültségét, és több erdőnk lesz, hiszen Magyarország Európán belül a alacsony erdősültségű országok közé tartozik, hiszen a 21%-kal valahol az utolsó harmadban vagyunk. De nagyon jó kérdés az, hogy mivel kéne mindezt elkövetni. Hát erre szerintem nincs generális minden kérdésre egyértelmű válasz, hiszen itt ez elsősorban attól függ, hogy hol akarjuk mindezt elkövetni. Tehát ugye ez az országfásítási program, ez tartalmaz nem csak erdőtelepítést, hanem gyakorlatilag lakóterületeken, tehát önkormányzatoknál, egyéb helyeken is olyan fásítást, ami egy parkot, egy fasort, egy bármi ilyesmit jelent. Ott mindig az adott körülményeknek megfelelően célszerű megválasztani, hogy kell megválasztani a fafajt. Tehát egészen mást ültetnék én mondjuk egy utcamenti vagy útmenti fásításba, vagy egy tervezett parkba, mint erdőbe. Ha erdőről van szó, ott pedig igazából minden esetben megelőzi egy úgynevezett termőhely feltárás, ami megmondja, hogy az adott talajviszonyok és talaj és klimatikus viszonyok milyen a fajok ültetését, telepítését teszik lehetővé, hogy engedik egyáltalán. Tehát erre elég pontos előírások vannak, És ha a kérdés fenyőkre vonatkozó részét nézzük, szerintem azért vannak olyan területek, vagy lesznek is olyan területek, ahol a fenyők szóba kerülnek, mint potenciális fafajok. Nem biztos, sőt, biztos, hogy nem a lucfenyő lesz ez, de a többi fenyő az igazából előkerülhet ilyen helyeken. Erdei fenyő is, fekete fenyő is, vagy akár más fenyőfajok.
Köszönöm, és akkor lépjünk egy kicsit távolabb Magyarországtól. A már idézett cikkben arról is lehetett olvasni, hogy a környező országokat, Ausztriát, Csehországot jobban érinti a szúbogarak tömeges jelenléte. Ez valóban így van-e?
Ez így van, alapvetően azért, mert ezekben az országokban jóval jelentősebb a lucfenyő térfoglalása. Tehát amíg nálunk ugye volt 1,4%, most meg valami 0,3% körüli, tehát valami egészen minimális, addig Ausztriában gyakorlatilag az erdőknek közel fele, az, hát nem is közel fele, de majdnem fele lucfenyő, és ez adja igazából az erdőgazdálkodás jelentős részét. Ugyanilyen az arány, közel ilyen az arány Csehországba, Szlovákiába is, tehát a lucfenyő jóval jelentősebb. Ezt talán úgy tudnám szemléltetni, hogyha Magyarországon a tölgyek tűnnének el, vagy a tölgyeknek lenne valami hasonló problémája, ami sajnos nem kizárt, akkor mi nekünk is ilyen problémáink lennének. Tehát a különbség, az egyes országok közötti különbség alapvetően ebből adódik.
A sajnos nem kizárt mondatára muszáj rákérdeznem, mi a helyzet a tölgyesekkel?
Hát a tölgyesek esetében nem szúbogárral van igazából dolgunk, hanem néhány évvel ezelőtt behurcoltak egy csipkéspoloska fajt, a tölgy csipkéspoloskát, Európában két helyre is, Olaszországba is és Törökországba, és az folyamatosan terjed. Nem olyan régen, pár évvel ezelőtt elérte Magyarországot is, és a hazai tölgyerdőkben már tömeges, tehát főleg a Dunától keletre, illetve a Dunántúl déli részein az ottani tölgyesekben már nagyon gyakori. Ezt úgy ismeri meg az ember, hogy mondjuk augusztus végén a fák levele nem zöldes színű, hanem inkább beszürkül, és jóval lecsökkenik az asszimiláló felület, és csökken a fák növekedése, de talán nem is ez az egyik legnagyobb, hanem a fák termése, tehát a mag képzés, a mag termés is jelentősen lecsökkenhet.
És ez mennyire van jelen Magyarországon?
Teljesen jelen van már, tehát gyakorlatilag talán még az északnyugati ország csücsök az, ahol kevés van, de már az összes többi tölgyesben sok van belőle, tehát az országban teljesen elterjedt már.
Védekezni lehet ellenük?
Hát elvileg lehet, de gyakorlatilag azért elég nehezen kivitelezhető, mert szóval elvileg lehet. A ilyen lombfogyasztó, vagy a lomban előfordulók ellen lehet, meg kell találni a megfelelő szert, illetve technológiát hozzá, de azért, hogy is mondjam, eléggé a valóságtól elrugaszkodott az a hozzáállás, hogy mondjuk a hazai tölgyeseket mindenhol permetezze az ember. Mert ez nem azt jelenteni, hogy egyszer permetezünk, és akkor ezzel megvan oldva a dolog, hanem ez gyakorlatilag rendszeres, akár évenkénti többszöri kezelést is igényelne, ami azért sokkal több negatív hatással járna valószínűleg. Itt igazából az a probléma, hogy egy hazánkban nem honos, inváziós, behurcolt fajról van szó, és itt ugye vissza is kanyarodunk a legelső kérdésre. Tehát ebben az esetben lehetne invázióról beszélni, hiszen ez egy másik kontinensről, Észak-Amerikából származó faj, ami ténylegesen inváziószerűen jelenik meg. Nincs semmi természetes ellensége, vagy legalábbis minimális, és ezért tud ilyen mértékben elszaporodni és problémát okozni.
És természetes ellenség megjelenése az várható?
Ez elég nehéz kérdés. Itt jelenleg elég gőzerővel folynak ilyen irányú vizsgálatok, nem csak nálunk, hanem Európa több országában is, és ez a cél, hogy valamiféle ilyen megoldást találjanak rá. Én reménykedem benne, hogy lesz ilyen, vagy a hazai ilyen fajokat fogyasztókból valami olyan talán adattálódik hozzá, ami elfogyasztja, de azért ez nem máról hónapra történik, tehát ez évekbe, esetenként évtizedekbe telik, mire egy ilyen megoldás ténylegesen úgy működik, hogy csak a célszervezetre hasson, ne pedig sok minden másra, mert azért erre van már rossz példa is. Tehát a Harlekin katica behúzolása az például épp egy ilyen rossz példa, ahol egy elszabadult biológiai védekezés, tehát egy természetes ellenség most már olyan tömegével van jelen, hogy a hazai katicákat veszélyezteti, de ez messze mutat már a szúbogaraktól.
Igen, meg a csipkés poroskáktól is, de oda még engedjen meg egy kérdést, hogy egyébként a Észak-Amerikában, ahol ők eredetileg őshonosak, ott mi a természetes ellensége a csipkés poroskának?
Ez egy jó kérdés, nem tudom, és igazából talán az amerikaiak sem tudják, vagy minimális információjuk van róla, mert ott nem károsító. Előfordul, de olyan kis mértékben, hogy nagyon nem kerül szem elé, nem okoz problémát, ennek megfelelően nem nagyon vizsgálták, nem nagyon nézték meg, hogy mik a természetes ellenségei. Most kezdenek ilyen együttműködési projektek keretében ott is vizsgálódni, hogy vajon ott mi lehet. De talán, ha már csipkés poloska, ugye ennek egy közeli rokon a tő csipkés poloskának közeli rokon a platán csipkés poloska, az is egy észak-amerikai fajonnal hozták be, hát annak itt Európában annak is minimális természetes ellensége van.